Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és a mai sorozatnak a következő címe furcsa lesz, megszokhattátok, mindig valami furcsasággal állok elő, a zeneszerző. Én ma a zeneszerzőről szeretnék nektek beszélni. Persze mondhatnám azt is, hogy szövegíró, de majd ezt egy picit később. És ha zeneszerzőről, vagy zenéről, meg a saját népünkről van szó, akkor talán nem is tudjuk, vagy nem is vesszük annyira komolyan, hogy világszerte ez a kettő majdnem, hogy ekvivalens a Kodály Zoltán nevével. Bárhova mentek a világba, akkor mindenki azt mondja, hogy magyar vagy, akkor Kodály. És talán ő mondta, én nem tudom, ezt most nem ellenőriztem le, de valószínűleg azért helyreálló a forrás, hogy lehet zene nélkül élni, csak nem érdemes. Különbözőképpen kötődünk a zenéhez, különbözőképpen kötődünk a szívünkkel, a lelkünkkel, különböző dallamokhoz. Van, aki szinte függőségi viszonyban van. Volt olyan kollégám, tudom, amikor nem hallgathatott napi több óra zenét, akkor teljesen beteg volt tőle. Vannak, akik a csendet szeretik jobban, de akik a csendet szeretik jobban, azoknak is valamilyen szinten a dallamok megmozgatják a lelki világát is. Nos hát, nagy zeneszerzők kapcsán eszembe jutott még valaki, talán ő is ismerős. Nem is akarom igazán összehasonlítani őket, mert nem biztos, hogy korrekt lenne. De az jutott eszembe, hogy bárki elkezd dúdolni egy Mozart dallamot, akkor szerintem még az olyan botfülűek, még az olyan zenei antitalentumok is, mint én, tudjuk folytatni, hogyha nem is pontosan egy kicsit hamisan, de itt cseng a fülünkben. Valami nagyon nagy dolgot kapott ez az ember, valami különleges módon kottázta le azt a harmóniát, ami valahol ott van a teremtett világban, és ez a máig ható örök slágerek némelyike, amit ő mint zeneszerző adott a világnak. Viszont, hogyha visszatérek Dávidra, nagyon érdekes dolog, hogy mint zeneszerzőről is beszélhetünk róla, vagy dalok, énekek szerzőjéről, mégis a különlegessége az, hogy se dallam nincs, se ritmus nincs, szinte semmi, ami zene, az nincs, és mégis bestseller és a toplista tetején van. Na, ezt hogy csinálta? Ha mondom, se dallam, se ritmus, még a stílust se tudjuk, és valami titok van ebben, és szerintem az Isten titka van benne. Méghozzá többféle módon megfoghatjuk, de az egyik az az, hogy például itt volt ez a mai dicsőítés. Egy személyes vallomással tartozom nektek, én mondom, a zenei antitalentumok közé tartozom, tehát nekem van a legkisebb okom, jogom és hitelességem arról, hogy itt beszéljek, amikor itt operaénekes ül velem szemben, meg zeneileg messze műveltebb emberek, mint én magam. Sőt, az érzelmek, meg ezzel kapcsolatban a zene talán az, ami a legcsökevényesebb része az én életemnek, tehát hogyha valahol handicapes vagyok, akkor most körülbelül olyan, mint hogyha maratoni futásról prédikálnék és tolószékben ülnék. Mégis veszem a bátorságot arra, hogy egy néhány gondolatot elmondjak, mert abban, hogy a Bibliában nem maradt fenk otta, abban, hogy a Biblia nem szab meg zenei stílust, mint egy szent és etalon mércét, egy olyan szabadságot ad nekünk, hogy függetlenül attól, hogy milyen az ízlésem, függetlenül attól, hogy milyen az ízlésed, mi az, amit szeretsz, és mi az, amit nem, attól függetlenül ugyanúgy harmóniában tudjuk, sőt, harmóniában kellene, hogy együtt dicsérjük az Istent. Mert ez viszont egy nagyon fontos dolog, hogy elgondolkodtatok-e már azon, nagyon egyszerű a kérdés, de nagyon meggondolkodtató a válasz, miért születtél te erre a világra? Miért vagyunk ezen a világon? Mi a létünknek az értelme? És erre a Biblia alapján egyetlen korrekt válasz adható, hogy magasztaljuk, hogy dicsérjük az Istent. És amikor ezt különböző formában próbáljuk tenni, mint például tettél most itt a gyülekezet és a dicsőítő csapat vezetésével, amiért nagyon hálás vagyok, egy személyes élmény az én handicappes botfülem és hozzáállásom, meg az ízlésem, ami valakivel talán egyezik, valakivel nem egyezik. Vannak olyan számok, és voltak most is, ami egyszerűen engem repített. Úgy voltam vele, hogy na végre, olyan régen énekeltem, olyan régen hallottam. Na ez engem közelebb visz az Istenhez. És van, amikor így befogom a számot, és azt mondom, hogy oké, ez biztos valakinek tetszik, de majd lesz olyan is, ami nekem fog tetszeni. És ez így van rendjén. Mert ha valaki úgy akar zenét hallgatni, úgy akar az Isten házában, vagy az Isten népe között dicsőíteni, hogy az mindig az ő ízlésének megfelelő legyen, az előre mondom, hogy csalódni fog. És egy nagy-nagy gondolkodási defekt az, amikor az ember azt gondolja, hogy minden ő érte van. Annyira sokszínűek vagyunk. És megteremteni az egyensúlyt, megteremteni a harmóniát, megteremteni az arányosságot az ízléseink között, azt naponta nekünk kell megharcolni, és naponta nekünk kell megélnünk. Viszont Isten valahogy gondoskodott róla, hogy bár sok-sok pici részlet fennmaradt több ezer év óta a Bibliában, valahogy nem tartotta fontosnak sem a ritmust lejegyezni, sem a stílust lejegyezni, de még csak a dallamot sem. A szőlő taposók dallamára kellene énekelni néhány zsoltárt. Igaz? Ez még ott is van. Hát de nem volt Vikár Bélájuk, és nem volt Bartók Bélájuk, hogy fonográffal elmenjen a júdai hegyekbe, és feljegyezze a szőlőtaposók dallamát, és aztán lejátsza ezt nekünk. Itt legalább azt tudjuk, hogy volt valami népdal, aminek a mintájára, már meglevő dallamra énekelték. De Dávidnak a saját költeményeit, a saját szerzeményeit, a saját dallamvilágát még ilyen szinten sem ismerjük. Baj ez? Biztos sok zenész mit nem adna érte, hogyha egy ilyet valaki elé tenne, de szerintem ez jobb is, hogy nincs így. A zene, egy nekem nagyon tetsző mondat szerint, kerekeket tesz az üzenet alá. Furcsa kép, de csak gondolj bele, hogyha megegyezik a zenei stílusoddal, megegyezik a számodra kedves hangulattal, dallamvilággal, és egy olyan üzenet, ami fontos, hogy eljusson a szívedig, ilyen kerekeken robog be az életedbe, akkor mennyire hamar jutsz el abba az állapotba, ahova egyébként a dicsőítő csapat szeretne eljuttatni téged, és így közösen együtt szeretnénk eljutni az Isten jelenlétébe. De mi az az üzenet, amit kerekekre kéne tenni? Mi az az üzenet, ami elsősorban fontos, hogy célba jusson? Célba jusson a te szívedben, célba jusson az én szívemben. És megint lehet, hogy nagyon leegyszerűsítem, de van rá 30 percem, úgyhogy most ezt nem bonyolítom tovább. Ezek a legjobb kérdések a világon, hadd minősítsem őket, mert tényleg ezek a legfontosabb üzenetek. Ha belegondolsz, ennél fontosabb témája egyetlen slágernek sem lehet. Na de aztán mindjárt erre visszatérünk, hogy hát mégis szerelmes az összes sláger, meg mégis mindenféle emberi kapcsolatokról szól, szakításról, a másik iránti vonzalomról, stb. De gondoljatok csak bele, hogy az igazán nagy kérdések a te életedben nem ezek közül, a kérdések közül körül forognak. Hogy kicsoda az Isten? A legjobb kérdés, hogy ki neked Jézus Krisztus? Ezt soha nem felejtem el, akkor nekem ezt valaki egyszer feltette. Ha erről szól egy zene, erről szól egy szám, erről szól, és még az ízlésemet is, még a szívemet is megragadja, vagy hogy kik vagyunk mi, és amikor rátepint, hogy kik vagyunk mi, meg hogyan szolgálhatjuk őt, mit tehetünk érte, és ő már mit tett értünk. Ezek vagyunk mi, ez a teljes személyiségünk. Van értelmünk, van érzelmünk, van akaratunk, és ebből áll össze a teljes személyiség. És ezeken belül a zene az egyértelműen az érzelmeinket mozgatja meg leginkább, bár nem kizárólagosan, hiszen pont az ószövetségi dicsőítés, pont Dávid zsoltárai a legjobb teológiai tanulmányok is Istenről. Ha az ószövetségi könyvekből olvassuk el ezeket a gondolatokat, akkor figyeljétek meg, hogy mennyire a magasztalás, mennyire a felemelése, mennyire a dicsérete Istennek jön át ezekből. Majd olvasunk néhányat, nem csak okoskodni szeretnék itt, hanem olvasni is a zsoltárokból néhány sort. Ha a mai énekeket nézzük, akkor sokkal inkább az újszövetségi ember gondolkodása az Istennel való intimitásról, a vele való személyességről szól. Nem a távoli, nagy, hatalmas Isten, az univerzum teremtője, aki előtt leborulunk és csodáljuk őt, van elsősorban az újszövetségi gondolkodásunkban, bár ez is igaz, hanem a közeli, a minket mindenkinél jobban megértő, hozzánk mindenkinél közelebb levő személyes Isten. És a kettő egyszerre igaz. És ennek a egyensúlyát jó, hogyha sikerül megteremtenünk. Hát ha tovább megyünk, akkor tényleg erről szólnak Dávid szerzeményei. Ott lenni ő előtte, és felvállalni magam ő előtte. Ebben látom a legnagyobb titkot, hogy dallam nélkül, ritmus nélkül és zenei stílus ismerete nélkül örök első a slágerlistán, legalábbis azok előtt, akik ismerik őt. Ismerik, mert a teljes írás és a zsoltárok is benne Istentől ihletett, és ilyen értelemben hasznos a tanításra, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere felkészített legyen minden jó cselekedetre, és elsősorban arra legyen felkészített, hogy betöltse a küldetését, amiért teremtetett, hogy magasztalja az Istent. Van nekem egy agysebész barátom, aki nem is itthon él már, és egyszerű vitatkozott a szüleivel. Stílusbeli vita volt a családban, generációs problémák, ki milyen zenét szeret, és mi a szent zene, és mi a nem szent zene. És hát leszólta az idősebb nemzedék az új énekeket, amire ő azt mondta, hogy és mennyivel jobb az, miről szól mondjuk a szöktetés a szerályból. Miről szól mondjuk a varázsfuvola. Mennyire áll ez meg azon a mércén, amit te kritizálsz én bennem, mondta a szüleinek. És rátapintott egy nagyon érdekes dologra, hogy lehet akármilyen gyönyörű valaminek a csomagolása, nagyon fontos, hogy mit csomagol be, mi az üzenet. És ebben van Dávidnak a nagyon nagy titka, Dávid zsoltárainak a legnagyobb titka, hogy benne van az ember is, annak minden gyarlóságával együtt, és majd látni fogjátok, hogy talán ezért szeretjük a zsoltárokat, mert látjuk magunkat benne minden gyarlóságunkkal együtt. Másik oldalon viszont ott van az Istennek az a jelenléte, vagy az Isten jelenlétébe való hívás, amit sokkal könnyebb így megpróbálni, hogy olvassuk ezeket a sorokat, esetleg ha dallam is társul most hozzá, mert valaki szerzett hozzá a zenét, akkor ezekkel a dallamokkal, ezekkel a kerekekkel oda megyünk az Isten jelenlétébe. Egy nagyon fontos kérdés, amit elsősorban magamnak teszek fel, mert mondtam, hogy ha nekem valamivel harcolnom kell, valamiben növekednem kell és fejlődnöm kell, az elsősorban az érzelmi életem, és az érzelmi életemen belül pedig, ha az Isten és köztem való érzelmekre gondolok, akkor hogy veszek részt én egy dicsőítésen? Hogy vagyok jelen, amikor ide beülök? Hangsúlyozom, magamból indulok ki, de esetleg valaki magára ismer, az lehet, hogy nem a véletlen műve. Nagyon sokszor úgy fogtam fel egy-egy istentisztelet előtt a dicsőítést, mint a gyülekezés idejét. Amikor még el lehet intézni valamit, oda lehet sugni még valamit, meg lehet beszélni, ki lehet még menni. Egy picit ráhangolódni. De amikor éneklek, akkor vajon azért éneklem, mert ki van vetítve ott az írásvetítőn, vagy a projektoron, vagy azért éneklek, mert akár csukott szemmel átérez, nem fontos becsukni a szemem, csak át tudom-e teljes egészében élni azt, amiről éneklek. Sokan azt mondják, hogy annyit az életünkben nem hazudtunk még, mint gyülekezetben éneklés közben. Mert valami olyasmit mondunk, valami olyasmit éneklünk, aminek köze nincs a valósághoz, legalábbis az életünkben biztos nem. És ez egy elgondolkodtató dolog, hogy róla éneklek, vagy neki éneklek. És ez nagyon nem mindegy. Magamról beszélek, magamnak beszélek, magamnak prédikálok, még mielőtt itt valaki nagyon kiakadna, de igen. Aztán ez a másik balansz, a fenség vagy a meghittség. Képzeljétek magatokat, már most egy picit képzavar lesz, mert az ókorról akartam beszélni, de hát ez most nagyon középkori lesz, valami középkori katedrálist, valami álomgótikát, hogy úgy vagytok a boltívek alatt, úgy vagytok bent a falak között, hogy egyszerűen, bár nem a végtelent látjátok, de mégis annyira végtelen érzése van a szíveteknek. Mert az épület eleve úgy lett építve, hogy te picinek érezd magad, akiről szól, azt pedig el tud nagynak képzelni. Tehát valami ilyesmi, amikor Dávid zsoltáraiban Dávid magasztalja az Istent, és ha sikerül az időbe beleférni még, akkor majd olvasnék is egy ilyen néhány sort. Másik oldalon pedig ott van az, amiről beszéltem, hogy annyira közeli. Annyira közeli, hogy ember nincs, aki olyan közel tud kerülni hozzám, vagy hozzád, mint az Isten, amikor ezt engedem, amikor ezt engeded neki. És a kettő egyszerre igaz. Amiért még Dávid a top listák élén van, az az őszintesége. Oly mértékben őszinte, amennyire úgy gondolom, hogy mi nem szoktunk őszinték lenni. Oly mértékben tud őszinte lenni elsősorban magához, ami néha zavarba ejtő, amikor olvassuk. És hát oly mértékben őszinte az Istenhez is, ami nem fér bele a teológiánkba. Azt mondjuk, azt gondoljuk, hogy hát azért ez nagyon gázhoz, ez benne van a Bibliában, ez a néhány mondat, amit leírt. Pedig az írás mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és az átok zsoltárok is. Valamiért fontosnak tartotta Isten, hogy ezeket ne csak kimondja, ne csak kifröcsögje magából Dávid, hanem vegye az íróeszközt és írja le örök tanulságul azoknak, akik ugyanúgy fröcsögnek, csak nem vallják be maguknak. A következő, akkor nézzük meg, hogy is van ez a 109. Zsoltár. A 109. Zsoltárban azt olvassuk, egy pillanat, hogy állíts szembe vele egy bűnös embert, és vádló álljon jobbja felől. A törvénykezésből bűnösként kerüljön ki. Még az imádsága is váljék vétekké. Kevés ideig éljen, tisztségét más kapja meg. Fiai maradjanak árván, felesége pedig özvegyen. Szüntelenül bolyongjanak és kéregessenek fiai. A romok között keresgéljenek. Foglalja le mindenét a hitelező. Idegenek fosszák meg a szerzeményétől. Senki sem maradjon hűséges hozzá, senki sem könyörüljön árváin. Írtsák ki utódait, már a következő nemzedék feledje el nevüket. Még ősei bűnére is emlékezzék az Úr. Anyjának vétkét se felejtse el. Legyenek ezek mindig az Úr előtt, emléküket pedig írtsa ki a földről. Na, erről beszéltem. Miket olvasok én a Szentírásból, Isten ihletett igéjéből? Milyen lelkületet? Azt a lelkületet, ami ott van olykor bennem, ami ott van olykor, már bocsáss meg benned, és ha élve eltemeted, akkor majd akkor fog kitörni, amikor nem is számítasz rá. És arra fog kitörni, és arra fog zúdulni, aki talán a legkevésbé méltó rá, hogy ezt a nyakába kapja. Viszont valamiért úgy gondolom, hogy azért tette Isten ezt ide elénk, mert fontos, hogy őszinték legyünk a saját érzelmeinkkel kapcsolatban is. és be tudjuk ismerni önmagunknak is, hogy mi van bennünk. De elsősorban az Isten elé kellene mennem ezekkel az érzelmeimmel. Elsősorban neki kéne elmondanom, hogy kit hova kívánok és miért. Ha elfojtom, ha nem beszélek róla, és erről is ír néhány sláger, erről is ír néhány dallam, ritmus és stílus nélküli, de örök sláger. Például a 32. Zsoltár. A 32. Zsoltárban azt olvashatjuk, a 32. Zsoltár azt írja, hogy míg hallgattam, tehát amíg elfojtottam magamban az érzéseimet, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Akkor, amikor elfojtom az érzéseimet, amikor elfojtom a bennem levő konfliktusokat, akkor nagyon érdekes ez a szemléletes kép, hogy úgyse tudok tőle szabadulni, úgyis ott munkál bennem, de minthogyha kiszáradnék, minthogyha a nap hevében úgy érezném magam, mint a leírtakban Dávid Zsoltára írja. Következő, A 39. Zsoltárban még olvasunk egy olyat, szintén ehhez a témához, az elfojtáshoz, hogy ezt határoztam, vigyázok szavaimra. Előbb az Istennel való kapcsolatom, az Istennel való érzéseim, szégyenérzetem, vele való megromlott kapcsolatomnak az elfojtásáról volt szó. Most az emberekkel való érzéseimnek az elfojtását olvashatjuk a 39. Zsoltárban. Azt határoztam, vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel. Megzábolázom számat. Ha gonosz ember kerül elém, és néma voltam, szótlan, hallgattam, de ez nem volt jó. Fájdalmam kiújult. Szívem fölhevült bennem, míg sóhajtoztam, lángra lobbantam. Nyelvemmel beszélni kezdtem. Tehát itt sem működött az élvetemetés, mert akkor attól az még ott volt. Attól az még ott van. Tehát ez a megoldás Dávid Zsoltárai szerint az érzelmeimre nem megoldás. Nem megoldás Istennel szemben, és nem megoldás emberekkel szemben, de hányszor temetjük el az érzelmeinket, és Dávid is hányszor temette el, ezért könnyű szeretni Dávidot, mert magamat látom Dávid kudarcaiban is. Következő a kirobbanás. Az érzelmeimnek a kirobbanása. Hát most picit csalok, mert új szövetségi segítséget kérek. Biztos, ha nagyon kutattam volna, akkor talán valami Zsoltár verset is találok rá, de engedjétek meg, hogy ezt az új szövetségi néhány gondolattal rövidebbre fogjam ezt a gondolatot. Az egyik, az Jakab levele, aki azt írja, hogy tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra. Itt egy pillanatra megállok, hogy meghallom-e, amit hallok. És késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Az Efézus 4 pedig ennek a folytatása. Itt azt olvashatjuk az Efézus 4, 26-ban. Hogyha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. A kirobbanás és az elfojtás mellett létezik egy harmadik, ahogyan megélhetjük az érzelmeinket. Ez pedig az elismerés. És ez az, amit nagyon-nagyon szeretetre méltóan el lehet tanulni Dávidtól, és senki nem mondja, és én úgy gondolom, hogy olvasva a zsoltárokat, mi sem gondoljuk, hogy ez Dávidnak könnyű. Mint ahogy nekünk sem az. A 109. zsoltár, amit már olvastam ma, elismerte azt a sok gyilkos indulatot, ami benne volt. Nem olvasom el még egyszer. Van még átok zsoltárból több is egyébként. Amikor kijönnek ezek a haragvó, felháborodott, sokszor teljesen jogos, sokszor egy picikét túlpörgetett gondolatok, akkor mit gondoltok, hogy Isten tud-e erről? Szabad-e Istenhez így beszélni? Szabad-e Isten így megszólítani imádságokban? Mert úgy gondolom, hogy még ajkamon sincs a szó, te már egészen érted azt. De ha tovább megyünk, akkor az egyik legfontosabb mondat talán az, hogy nem lehetsz jó kapcsolatban az Istennel, hogyha nem vagy őszinte. És amikor őszinte vagy, akkor az már a félgyógyulás. Az már a félgyógyulás, mert anélkül, hogy kine budjanna az, ami bennem van, úgyis ki fog jönni, anélkül nem lehetséges, hogy ez meggyógyuljon. És hát most egy picit menjünk vissza a dicsőítésre, mert nagyon sok emberit mondtam most, nagyon személyest az emberi kapcsolataink defektjeit és azoknak a megoldását, megoldási kísérleteit. Egy picikét ezt a kapcsolatot vigyük magasabb szintre, úgyis csak Istennel fognak megoldódni az emberi kapcsolataink is. Anélkül csak tovább rontom, tovább rontjuk őket. De ha Isten elé vittük a szívünket, az érzelmeinket, akkor nézzétek meg, hogy a dicsőítésben hogy kerülhetek közel hozzá, és ő hogy kerül majd közel hozzám. Nem passzív jelenlét, mint én nagyon sokszor csinálom, hanem részvétel, csupa nagybetűvel. Nem hangulat, amit talán sokan úgy gondolunk, hogy jó, ez tök jól ráhangol minket az Istenre, hanem válasz az Isten meghívására. Amikor dicsőítünk, akkor egy hangulatot gerjesztünk magunkban jó esetben, hanem ez egy tényleges válasz az Isten meghívására. Láttatok már ortodox zsidót imádkozni? Szinte nevetséges a kultúránk, aki nem ismeri őket, megmosolyogja, amikor így mozognak. Pedig csak azt akarják komolyan venni, hogy részt vesznek az Isten imádatában. Minden porcikájukkal, minden izomszálukat megmozgatják, mert teljes szívvel, teljes lélekkel, minden izmukkal szeretnének imádkozni. Én meg itt vagyok, és akkor úgy nézek ki a fejemből, miközben úgymond dicsérem az Istent, és imádkozom. Ki a nevetséges? Ők vagy én? Melyik hozzáállás a közelebbi akkor, amikor tényleg szívből jön, és nem csak megjátszuk, hanem ki akarja fejezni a részvételt a meghívásra. Nem csak érzés, érzés is, ne tagadjuk le, nem csak érzés a dicsőítés, hanem odaszánás. És végül a 145. zsoltár az arról szól, amire teremtve lettünk. Hogyha én ezt most felolvasom, akkor én azt kérem, hogy most csukjátok be a szemeteket. Nem vagyok egy versmondó lány, nem vagyok egy nagyon jó felolvasó, de megpróbálom a telhető legjobban elmondani azt, amire teremtve lettünk. Még szebb lenne, ha énekelni tudnék, de az tényleg már a legeslegutolsó perc lesz, mert akkor az már a te megoszlatás. Még szebb lenne, hogyha zeneileg tudnám ezt aláfesteni, de egy meglepetéssel még készültem a zsoltár után is. Hát fogadjátok el ezt az Istent magasztaló és dicsőítő zsoltárt felolvasva tőlem, ami a következőképpen hangzik. A teremtett világ dicséri az Urat. Magasztallak téged, Istenem, királyom. Áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged. Dicsérem nevedet mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék. Nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik művedet. Hirdetik hatalmas tetteidet, felségedet, ragyogó dicsőségeden, s csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. elmondják, milyen félelmes hatalmad, én is felsorolom nagy tetteidet. Áradoznak, emlékezve nagy jóságodra, és örvendeznek igazságodnak. Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr mindenkihez. Irgalmas minden teremtményéhez. Magasztal, Uram, minden teremtményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról. Megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökkévaló ország, uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz neki keledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Istenfélő kívánságát, meghallgatja kívánságukat, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. De a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam. Áldja mindenki az ő szent nevét, mindörökké. És amikor arra vagyunk teremtve, hogy ezt így együtt tegyük, ne itt szólózzak, hanem együtt a gyülekezet egy részvétben, mármint hogy résztvételben, együtt vesz részt ebben a dicsőítésben, mindenki azt téve teljes szívvel, teljes lélekből, teljes erőből, amire teremtetett, és ez még ráadásul harmóniában össze is cseng, akkor az valami csoda. És hát, ahogy mondtam, stílusokban nagyon eltérők lehetünk, lehet, hogy ez tényleg a tömegoszlatás lesz már megint, de én találtam egy nagyon érdekes mondatot, és vettem a bátorságot, hogy ezt megmutassam nektek. Ez a mondat valami déli baptista teológusnak a merészsége volt, aki azt mondta, hogy az istentiszteletben, a dicsőítésben levő harmóniára ő még igazán nem talált jobb szemléltetést, mint a New Orleans-i jazz-t. És mindezt azért, mert egyszerre van benne egy olyan keret, egy olyan harmónia, ami összefogja, és egy egységes dallammá és egy egységes zenévé teszi ezt a szerzeményt. Ugyanakkor mindenkinek megvan az egyéni hangja benne, és megvan az a lehetőség, hogy az egyéni hangot is kihald, de harmóniával a többiekkel. Szóval, ha valaki nem szereti, attól bocsánatot kérek, aki meg szereti, attól meg nincs miért bocsánatot kérjek, viszont akár szereted, akár nem szereted, ugye hát ezért nincsen stílus, dallam, meg ritmus meghatározva a zsoltárokban, akkor csak szemléltetésként halljátok ki belőle az egységet, meg az egységben a sokféleséget, és ennek a szépségét. És hogyha így teremtve, így dicsérjük az Istent, különböző stílusokban, különböző módon, akkor vagyunk a helyünkön. És a zeneszerzők, köztük Dávid, akár a szöveget, akár a zenét szerezték, ezt Isten ihletéssel azért tették, hogy közelebb vigyenek minket az Istenhez. Akkor végül az Amen után, Amen, fogadjátok a Tiger Rag nevű bandának ezt a nagyon érdekes és ezt illusztráló néhány perces művét.
Thank you.